Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Kihirdették a 2025-26-os tanévre vonatkozó felsőoktatási ponthatárokat. Egerben az Eszterházi téren több százan ünnepeltek ebből az alkalomból. Az eszterházis hallgatók zenés produkcióval is készültek, valamint felidézték a tavalyi gólyatábor hangulatát. Idén összesen 3130 fő nyert felvételt az Eszterházi Egyetemre, amely 14%-os növekedést jelent az előző évhez képest. A legtöbben pedagógus képzésen kezdik meg majd a tanulmányaikat szeptembertől. A legmagasabb ponthatárok a gazdaságtudományi képzési területen születtek, több osztatlan tanári szakpárra is 400 pont feletti pontszámmal kerültek be a hallgatók. Két új szak is indul az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen. Szeptembertől a műszaki menedzser alapszakon 28 fő, a pszichológia alapszak nappali tagozatán több mint 50 fő kezdheti meg tanulmányait. Azok az erők fognak erősödni az elkövetkező időszakban, akik azt mondják, nem toldozgatni-foldozgatni kell a dolgokon, hanem a nyugati politikai rendszer teljes átalakítására van szükség, mert elveszítjük a versenyt a többiekkel szemben, mondta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a mai napon Tusnádfürdőn. Orbán Balázs a Hogy áll a globalista-szuverenista küzdelem címmel rendezett beszélgetésen hozzátette, hosszú távon azok a politikai erők élnek túl és erősödnek meg Nyugat-Európában, akik ezt képviselik. Amit Európa vezetése művel, a bürokraták irányításával az nem mehet tovább, ezt le kell váltani, tette hozzá a politikus. Hozzáfűzve, Magyarországon a kormánypártok azért tudnak sikeresek lenni, mert ezt a változást képviselik. Ukrajna nem áll készen arra, hogy tovább lépjen a csatlakozási folyamatban, fogalmazott az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter a közösségi oldalán, ahol közölte, levélben kérte az uniós bővítésért felelős biztost az Európai Bizottság eddigi támogató álláspontjának felülvizsgálatára. Bóka János hozzátette, Zelenszky ukrán elnök szerdán aláírta azt a törvényt, ami felszámolja az ukrán korrupció ellenes ügynökségek függetlenségét. Hozzátette, ukrajnai nem áll készen arra, hogy tovább lépjen a csatlakozási folyamatban. 6 héttel a tanévkezdés előtt elindította országos tanszergyűjtését a Magyar Református Szeretetszolgálat. A Radírozzuk ki a különbségeket program célja, hogy Kárpát-medence szerte legalább 1358 hátrányos helyzetű gyermek tanévkezdése válhasson örömtelibbé. Az adományokkal pedig csökkenteni tudja az alapítvány a rászoruló családok iskolakezdéssel járó kiadásait. Ismertették a szervezők Ebesen, a Magyar Református Szeretetszolgálat országos logisztikai központjában. Dobis Lucski Zsófia, a Tiszántúli Református Egyházkerület kommunikációs vezetője a helyszínen elmondta, abban hisznek, hogy a nehéz helyzetben élő gyermekek számára az iskola és a tanulás lehet az a kiugrási pont, amellyel megváltoztathatják és jobbá, biztosabbá tehetik a jövőjüket. Idén minden eddiginél korábban jött el a túlfogyasztás napja. A Global Footprint Network adatai szerint idén július 24-én jött el a túlfogyasztás napja, amikor az emberiség felhasznált annyi természeti erőforrást, amennyit a Föld egy év alatt képes létrehozni vagy megújítani. A WWF Magyarországi Szervezetének távirati irodához eljuttatott közleményében kiemelték, 2025-ben minden eddiginél korábban jött el ez a nap, több mint egy héttel előbb, mint tavaly, amikor még augusztus 1-e volt. Ez nem csupán egy dátum a naptárban, hanem egy riasztó tünete annak, hogy bolygónk ökológiai egyensúlya egyre inkább felborul, figyelmeztettek. Fülek önkormányzata helyreállítja a vár legrégebbi 12. századi rossz műszaki állapotban lévő részét, emellett a felsővárban a jelenleg nem látható óratoronyban egy kilátó is épül, tájékoztatott Fülekváros hivatala. Mint a közleményben írták, A város 2003 óta folyamatosan dolgozik a füleki vár helyreállításán. Ez idő alatt főként az uniós forrásoknak köszönhetően az alsó és középső vár nagy részét felújították, beleértve a Bebek tornyot, ahol a vármúzeum is található. Ugyanakkor a vár legrégebbi része, a felső rész, ahol 800 éves építmények is találhatók, még mindig rossz műszaki állapotban van. A várat évente átlagosan 30 ezer ember látogatja meg, ennek mintegy a fele külföldi turista. Pénteken és szombaton napközben még meleg időre és sok napsütésre, szombat éjszakától azonban egyre több felé esőre, záporra és zivatarra, valamint lehűlésre számíthatunk a hétvégén. Hajnalra gyengén felhős idő várható, a légmozgás mérsékelt lesz, 15 és 22 fok közötti hőmérsékletet mérhetünk, híreinket hallották.
Reklám.
A Bozsik örökség súlya és áldásai. A nyári Képmás magazin címlap interjújában Bozsik Péter magyar bajnok futballedző mesél legendás édesapjáról és saját pályájáról. Buda László pszichiátertől megtudjuk, mire jó az ultrarövid terápia. Hajdú Zsanett gyógynövénykutató elárulja, mit tanult a bolíviai indiánoktól. Olvashatunk arról, hogy 4 elszánt nő mire képes, ha utcabált akar szervezni. A melléklet a MOL Új Európa Alapítvány mesteremdíjas pedagógusait és edzőit mutatja be. Keresse a Képmás az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Könyvtári barangolás.
Kedves hallgatóink, lehet, hogy az ember legjobb barátja a kutya, de legalább olyan régóta él környezetében egy másik négylábú társ, a macska is. Hogy ki melyiket szereti jobban, melyikhez kötődik inkább, embere válogatja, bár a macskások általában kevésbé elutasítóak a kutyákkal, mint fordítva. A kutyákról, hűségükről, szeretetükről a gazdájuk iránt számos jól is, kevésbé ismert történetet írtak már. Jó néhány elhangzott rádiunkban is. Most azonban következzen két olyan történet, ahol a macskák a főszereplők. Hallgassák meg Móri Zsigmond és Kródi Gyula egy-egy írását, melyeket Dér Gabriella olvas fel.
Móri Zsigmond, a macska. Az alkonyat az orosz síkon épp olyan volt, mint odahaza. Nem látszott az égen, hogy valakinek ott külön gondja volna az embernek két nagy seregére, amely földbe ásva az utolsó emberig jobban el volt rejtve egymás elől, mintha fekete és vörös hangyák két serege viselne a fűszálak közt hadat. Hat apró kislegény ugrált előre egy tizedessel, meg egy hadapród jelölt őrmesterrel, hogy a leégett falu üszkös bal végétől valami 1500 lépésnyire megszállja az útvonalat, s ott gyorsan fedezékbe kaparja magát, ahonnan reggelig figyelhesse az éjszakát. Madarak suhantak át a levegőben, fűszálat vittek a csőrükben, vagy bogarat. Távolról ágyúdörgés hallatszott, s elszórt puskalövések kettős csattanással, néha mint egy dongó zirrent el a fül mellett egy-egy golyó. Csatatéri csönd volt. Na hál' Istennek! Szólt a hadapród jelölt őrmester, és elterült a maga ást a fedezékben. Mozdulni sem bírt már, Egyetlen tagját nem bírta tovább mozgatni. Oda volt. Fájt a gerince, a nyúlt agyveleje, az összes csontjai és kötései, de különösen a gerincvelő, amit egészen agyon csigázott a súlyos szerelvénycipelés, az utolsó héten valami 120 kilométert meneteltek. Hirtelen valami csodálatos, édes kis hang ütötte meg a fülét. Megint felnyitotta a szemét, mert azt hitte megőrült. A nyitott sírforma fedezék sötét homokjában találta magát, s nem volt semmi nesz. Tudta, hogy a hét embere szintén be van ásva, és most ugyanúgy fekszik a meleg homokban. Kötelesség hajtotta, hogy fel kell állani, hogy az őrök figyelnek-e vagy nem, de nem volt ereje, ha mindjárt egy egész orosz támadás jönne sem. Egyszerre csak megint hallja azt a furcsa hangot. Vékony és kedves, síró és csiklandozó. Macska nyávogás. Fiatal kis cica nyivákolása. Tágra nyitotta a fülét. Macska. Hol van itt macska? Macska. Régen elmúlt örömök és boldogságok villantak eszébe. A kislányait látta, ahogy a fehér cicákkal hempergőztek. A kisgyerekének a hangját hallotta, mint otthon a nagy diófa alatt, ahogy a macskát cipelte. Cince, maga is annyi, mint egy rózsaszínű kis cica. Cic, cicic, hallotta jobbról is, balról is. Felkönyökölt. Az emberei mind itt dugták ki a fejüket a fedezékük szélén, és kíváncsian vigyorgó képpel néztek. Cic, mondta mind. Cic! A kis barna macska óvatosan ott lépkedett a fekete homokban. Fehér volt a bögyén, s a mancsai fehérek voltak. Olyan tiszta fehérek, olyan frissen mosott fehérek, amilyen kormosak és homokpiszkosak voltak ők, a kényes emberek. Cicic? Cicicic? S már az egyik legény ott mászott hason előre a cica után, és ravaszul, lappangva igyekezett az ártatlant megcsípni. Vigyázz, elszalad! Kiáltotta ijedten valamelyik, de már akkor a macska kézben volt. Boldogan, ihogva fordult meg vele a honvéd, nagy bajuszú öreg magyar, és úgy csúszott vissza fedezéke felé, mint egy vastag, nagy földi féreg, amely sohasem tudott lábon állni, és emelt fővel nézni az égre. Tudsz magyarul, cicu? Mondták az emberek, és nevettek. Az apád csillagát! Hogy tud karmolni? Mondta a vén honvéd, s büszkén mutatta az orrát, amit megkarmolt a kismacska. Még leszedné róla a bőrt. Add ide nekem, nem tudsz te avval bánni. Nem kell úgy megszorítani, nem való ilyennek a kezébe a macska. Add csak ide, hallatszott mindenfelől egy-egy szó. A nyolc ember mind a macska után vágyott. Körös körül nem látszott senki és semmi, csak ők nyolcan voltak itt, s egy kismacska. A halál mezején. Cicuskám, szólt oda egy ember, kis cicuskám, hogy kerülsz te ide, cicus? Gyere haza velem Magyarországra, Böskéhez, a bácsi Böskéjéhez. Ne csábítsd el, mondta a honvéd, aki a markában úgy tartotta a cicát, mint egy madarat. Juliskához fog ő jönni, Kovács Juliskához Nagyszemre, a Patics utcába. Az arcához szorította a macskát, annak a bársonyos szőrét, s a többi irigyen és csorgó kívánsággal nézte. Teljes fedezék! Kiáltotta el magát hirtelen a hadaprúd jelölt őrmester, mert valami gyanúst vett észre. Abban a pillanatban mindenki beugrott vagy behúzódott a fedezékébe. Óvatosan lestek aztán ki, amott szembe az ellenség felől lovasok közeledtek vágtatva. Itt a muszka! Kurjantott valaki. Nem muszka az, te szamár, hanem huszárok. Hászippa, látszik, hogy itt a muszka, mert a huszárok már szaladnak visszafele. Ahogy a háborúra visszaeszméltek, egyszerre mindjárt megérezték a testüket, a fáradtságukat. Az Isten verje meg a patkójukat, minek jönnek éppen erre? Mormogta a macskás ember, s a cicát beszorította a keblébe. A huszárok elgaloppoztak, s ott, ahol az imént állottak, egy-két perc múlva veszekedett gránát csapott le. Lehúzódtak mindjárt a gödörbe, s hosszú perceken át visszafojtott lélegzettel vártak. Disznó muszkája! Ezeknek mind ilyen remek megfigyelőik vannak. Jó lesz el nem árulni magunkat, mert rögtön itt lesz a szálve. Bölcsen meglapultak, s csak jó sokára elevenítette meg őket újra a macskanyávogás. Mire kinéztek a föld felszínére, már a huszárok ott látszottak a falu alatt. A lovuk szőrén megcsillant, s a fegyverükön a napsugár, a nap utolsó sugara. A macskás honvéd, hogy a többit izgassa, kitartotta a fedezékből a cicát félkézzel, s a másikkal simogatta odafent. Ő maga hanyat feküdt a kis mélységű sírban. Megijedt. Cicukám, megijedtél. Nem szereted a gránátot, cicuka? Hát a gombócot? Hát a friss tejecskét? Mondták össze-vissza. S úgy nevettek valamennyien, és nézték a baka nagy fekete kezeiben tekergőző kis jószágot. A macska nyivákolt, kinyitotta kis piros száját, és kinyújtotta hegyes kis piros nyelvét, s feltartott kis fehér orrával az égre nyivákolt. Milyen tiszta, szólt az őr. Mosdik.
Többet mosdik, mint te.
A cica kiugrott a honvéd gyöngéd markából, a fedezék szélére pattant, és tovább szaladt. Egyszerre hárman is ugrottak utána, s egy pillanat múlva már megint fogva volt. Most új embernek kezdődött új öröme. Simogatta, szeretgette, olyan gyöngéden bánt vele, mint a gyereke hajával. Teljes fedezék, hallatszott újra a hadapró őrmester kiáltása. Abban a pillanatban mindenki lebújt. Az őr s a hadaprót figyelték, mi az, ami jön. Csehek jönnek, kiáltott az őr. Erre mindjárt kinéztek. Zárt rendekbe közeledett oldalról jobbról egy egész zászlóaj. Erről ismerték meg, hogy mifélék. Ezek itt is kettős rendekbe járnak, tán, hogy együtt tartsák egymást. Ördög vigye, minek jönnek ezek erre? Káromkodtak magukban, s nézték, hogy jön a menet tömör oszlopban. Az oroszok mindjárt itt lesznek a tűzzel. Három lovas tisztjük észrevette őket, s előre rúgtatott. A hadapród jelölt őrmester feltápászkodott. Ha ezek nem félnek egész alakot mutatni, akkor nem volna magyar virtus, hogy ők meg itt lappangjanak. S amit tudott, elmondta. A nagybajuszú sárga csekapitány dünnyögve nézett abba az irányba, amerre az ellenséget jelezte nekik, s minden köszöntés nélkül visszatért a csapataihoz. A hadapró jelölt őrmester részvéttel nézett utánuk, s oda kiáltott még nekik, hogy ne menjenek zárt oszlopban, hanem bomoljanak rajvonalba. Vász? Szólt vissza a kapitány, végignézte, s elment. Teljes fedezék, kiáltotta a hadapród, s maga is bevetette magát az árkába. Már hallatszott messziről az égben repülő rémmadár visítása. Az emberek úgy meghúzódtak a földben, mint az egerek. Aztán valami 40 méter magasságban az alkonyati ég mély viola sötétségében valami sárgás-vörös fény villant, s rá éles csattanás. A magasban eloszlott robbanás után három kerek fehér füstfelhő maradt az égen. A hadaprót megnyugodva nézte. Mintha egy gigász fújt volna játékos kedvében cigarettjéből füstkarikákat, mondta magában költői érzéssel. Aztán újabb dörrenés. Aztán csak úgy zuhogtak körülöttük a vasparittyakövek. Amint csönd lett, a hadaprót kiemelte óvatosan a fejét a fedezékből. Nagy távolságban robbanás látott, aztán még messzebb látta magasra felcsapódni a földet. Az oroszok az egész mezőt tűz alatt tartják. No, ez már semmi, mondta magában, s most ő szólott végig a csapatja fölött. Cic, cicic! Egyszerre újra felbukkant a hét bakasapka, s összenéztek. Hol a macska? Hol van? Hol a macska? Kérdezték össze-vissza, egyre idegesebben. Atyaisten! Kiáltotta, akinél utoljára volt. Elszökött. Mind ilyetten néztek körül, mindjárt megerőltették a szemüket, hogy az egyre vastagabb sötétségből kihalásszák a kismacska kedves figuráját. Cic! Kiáltották. Cicic! Cuppogatták, szipogatták, csókot cuppogattak. Cica! Cic! Cica! De nem volt többet. Néma volt a puszta. Nem volt macska nyávogás. Akkor szó nélkül visszaheveredtek a földbe, s fölvetették szemeiket a nagy sötét orosz égre. Mélyet lélegzettek, fájdalmasat sóhajtottak, mintha egy sugár tűnt volna el az életnek egy meleg, színes kis sugara, amely megcsillant, amely hozott valamit, amely megint nincs. Most már újra nincs semmi. Semmi, semmi. Csak a háború.
Nem mész innen! Ne zavard a tanítást! Ez a Kandúr iskola. Jó. Egyetem, begyelem, tengertánc, cica, mica, mit kívánsz? Nem kívánok egyebet, fogjuk meg az egeret! Ott a farka, ott a farka! Ott a farka, ott a farka! Hívom én, de meg se hallja, vagy ha hallja, mások hallja!
Úgy eszem az egereket!
Ott a farka, ott a farka! Eltakarja, készakarva, arra fussunk, ott a farka! Szaladjunk, szaladjunk, hadd lovogjon a hajunk!
Akkor szaladj te!
Vigyázz, jön a faj!
Ott van, meg kell fogni a farkát, meg kell csípni a bőrét, el nem veszi.
Ja Istenem, ott van a felepet, a lukuban, a másik fele kint van, azt kapjuk most el, 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 el.
Ott a farka, 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 ott a farka. Ott a farka, volt a farka, ott volt a farka, bement a lukba.
Találkozás a régi egeremmel, rossz rendezvú a kutyának való. Két macska áll, és már nyávogni sem mer, mert az egér csak csendben fogható.
Ott a farka, visszahúzta, bent van újra, már a lukba.
Azt a terem buráját, hát így a Lukas lakásban nem lehet egeret fogni.
Krúdi Gyula, a Kandúr csoda tettei. Volt nekem egy vénlány nagynéném, akinek az a híre volt a familiában, hogy nagyon gazdag. Ha bajok, gondok, csapások jelentkeztek, mindig akadt valaki a familiában, aki így kiáltott föl. Terés sem vihet magával mindent a koporsóba. Életében nem igen adott senkinek semmit az öreg Teréz, sőt, még az atyafiakat sem bocsátotta magához. Egy tágas falusi házban lakott, amelynek kapuja mindig zárva volt. Ha valaki elhaladt a ház előtt, a kapun három fekete macskát láthatott üldögélni, néha négyet, ötöt, sőt többet is, az időjárás szerint. Napos időben ugyanis a macskák szeretnek elnyújtózkodni a kapukon, és onnan pislogva figyelik a körülöttük történteket. A legtöbb öreg kisasszonynak szimpátiája a macska felé fordul, de Teréz kisasszony talán valamennyin túltett. Valósággal tenyésztette a macskákat. A tágas udvaron állandóan 20-30 különböző macska sütkérezett. Persze sohasem fogyott a számuk, inkább növekedett. A különösen sikerült példányokat Teréz elküldte azoknak a nagyuraknak, püspököknek, akikről tudta, hogy szeretik a macskát. Sőt, az atyafiak, akik neve napján jó kívánságokkal fölkeresték, szintén macskát kaptak ajándékba. Megbecsüljétek, mondta komolyan Teréz kisasszony. A híres Szibilla macskafajt már csak én tenyésztem. Ez az a fajta, amelyből az oroszlán származott. Hát, igaz, ami igaz. A Terész kisasszony macskáit nem lehetett volna összetéveszteni valamely sovány, koplaló, tisztátalan falusi macskával. Három szolgáló leánynak egyéb gondja sem volt, mint folyton a macskákkal törődni. Külön konyhában főztek a cicáknak, és Horecki uram, az állatorvos minden héten egy aranyat kapott a látogatásáért. Kényelmes fekvőhelye volt minden macskának, habár ezeknek a macskáknak is megvolt az a tulajdonságuk, hogy éjjel jobban szerettek a háztetőkön csavarogni, mint puha ágyban aludni. Egér, patkány természetesen messze tájon nem akadt, és a falusi gyerekek fényes hatosokat kaptak minden eleven egérért, amelyet a Terész kisasszony portájára hoztak. Az álmos, tunya, szendergő macskahad ilyenkor nagy izgalomba jött, és a menekülő egérkét hamarosan leterítette. Később jól elzárt kalitkában hízlalta az egereket Teréz kedves macskái számára. És bár egyébként igen gyönge szívű teremtés volt, sohasem jutott eszébe haragudni azért, hogy macskái az egész határból kipusztították az énekes madarakat. Én vagyok az egyetlen macskatenyésztő Magyarországon, mondogatta büszkén, és kiírhatná le boldogságát, amidőn valami külországi macska kiállításon egy kék szallagocskát nyert Szibilláival. Hatalmas, kutyanagyságú, sörényes kandúrok mellett ökölnyi fehér cicák hevertek a gyékényeken, és Terész kisasszony valamennyit nevén szólította. A legnagyobb volt a macskák között egy foltos, sárga kandúr, amelynek neve Napóleon volt. Vérszomjas, villogó szemű, vad természetű állat volt, amely sohasem járt vagy hevert együtt a többivel. Rendesen a kéményen húzta meg magát, ahonnan fenyegető morgással riasztotta el a közeledőt. Mindig egyedül járt, mindig mogorva, rosszkedvű volt. Néha napokra eltűnt a kéményről, és ilyenkor saját szakállára vadászott a határban. A falusi komondorokkal vitézül szembeszállott, sőt, még az ingerkedő paraszt gyerekeket is megtámadta. Veres bajuszát elégedetten nyalogatta, midőn kalandozásából hazakerült, és Terész kisasszonyt csak nagyon ritkán érdemesítette arra, hogy leszálljon hozzá magas őrhelyéről. Napóleon! Hívta, csalogatta a vén leány a foltos kandúrt, de az álhatatosan elfordította a fejét mindaddig, amíg Terész magára nem vette azt a fantasztikus bőpiros köpönyeget, amelyet egyszer hóbortos pillanatában varratott. A nagymacska ilyenkor hatalmas szökkenéssel termett a földön, és hízelkedve dörzsölődött a köpönyhez. Majd, mint aki nagyon elszígyelte magát, napokra eltűnt a háztól, és csak hírét lehetett hallani vérszomjas cselekedeteinek. Ugyanabban a faluban, a falu másik végén lakott egy szegény kurtanemes, bizonyos Sallai. Ez a Sallai szegről végről atyafia volt Terész kisasszonynak, és számtalanszor megkörnyékezte bizonyos kölcsönök irányában. A fukar kisasszony persze mereven visszautasított minden kérést, és Sallai uram tehetetlenül csikorgatta a fogát. Zömök, szeghajú, lecsüngő bajuszú férfi volt, abból a furfangos falusi fajtából, aki természet adta ravasságával mindig megtart annyi földet a talpa alatt, amennyi elég ahhoz, hogy újabb pénzkölcsönhöz jusson. A Sallai lába alatt már nagyon kicsiny földecske húzódott meg. Olyan kicsiny, hogy a telek könyv rublikái között csak nagyítóüveggel lehetett meglátni. Egyszer, midőn a foltos Napóleon már napok óta nem mutatkozott a háznál, valamelyik cselédje azt jelentette Terész kisasszonynak, hogy a nagy kandúrt a Sallai uram portáján látta. Ott ült a kéményen, mint otthon szokta tenni, a furfangos Sallai pedig éppen csalogatta, hívogatta az udvarról. El akarja lopni a macskám, kiáltott föl Terész kisasszony ijetten, majd este felé könnyes szemmel indult el a falu vége felé, ahol a Sallai bedőlt faluháza volt. A kandúr még mindig ott ült a kéményen, és észre sem látszott venni úrnőjét. Terész megzörgette az ablakot. Adja vissza a macskám, Sallai! Szólott. Oda bentről csúfondárosan nevetett a furfangos ember. Vigye haza, ha tudja! A vénlány hiába szólította Napóleont. Később a falusiak nagy mulatságára még a vörös köpenyét is magára öltötte. A kandúr erre leugrott a háztetőről, és bement a házba, hogy többé soha haza ne menjen régi úrnőjéhez. Ez az esemény, amely a maga kiszerűségében szóra se volna érdemes, teljesen megzavarta Teréz nyugalmát. Legelsőbb is fiskálist fogadott, aki pört indított a foltos kandúr visszaadásáért. A pört megnyerte Teréz, de kedves macskája még mindig nem került haza. Olykor-olykor látta a kertek alatt barangolni, de hívó szavára ügyet sem vetett. Máskor Sallai uram háza előtt pipázgatott, és a macska boldogan dorombolt a csizmája mellett. – Hogy érzi magát Napóleon? – kérdezte egyszer félénken Teréz arra jártában. – Csak megvolnánk valahogyan – felelt Sallai. – Azért – folytatta szégyellősen Teréz – hogyha szükséget szenvednének valamiben, szívesen küldök egyet mást. Sallai rongyos csizmájára pillantott. Legelsőbb is egy pár csizma kellene, dörmögte komolyan. Sonka oldalas, kolbász is el kellene a kamrába. Meg lesz, felelt Teréz, és le akart hajolni, hogy megsimogassa a macskát. De Sallai tiltakozólag kiáltott fel. Nem szabad húgom. Napóleon ugyanakkor erélyesen morgott. Máskor rövid levélkét küldött Sallai Teréz kisasszonyhoz. Napóleon 100 pengőt kér aratásig. A levelet a kandúr nyakába akasztotta szallaggal, és az öles kandúr csak hamar visszatért a kívánt 100 pengővel. Sallai jókedvűen veregette meg a macska kövér hátát. Helyes cimbora, dörmögte. A macska gazdaság pedig ez alatt lassan-lassan pusztult. Csak egy macska volt a világon a Teréz számára, és az Napóleon volt. Ő volt az elzüllött, tékozló fiú, akire mindenét szívesen ráköltötte volna a hóbortos vén leány. A sallai talpa alatt nőtt, növekedett az a földecske, amely egy időben összement, mint az ázott köntös. Sallainak igás lovakra, majd ökrökre volt szüksége. Az ördöngős kandúr mind megszerezte neki. Később, a hitelesség kedvéért feljegyzem, a csodálatos kandúr még feleséget is szerzett Sallai uramnak. Senki mást, mint Teréz kisasszonyt. Smidőn így rendbe hozta volna a Sallai uram szénáját, eltűnt nyomtalanul. Csak a legenda él a famíliában a csodatévő kandúrról.
Móricz Zsigmond, Macska és Kródi Gyula a Kandúr csodatettei című írásait Dér Gabriella színművész előadásában hallották. A műsort Csomosvári Eszter Anna szerkesztette. Mai adásunkat jövő héten pénteken, augusztus 1-én megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este hallgassátok meg Nyulász Péter Ciprián című regényének 25. részét, melyet Für Anikó olvas fel nektek.
Minél feljebb kaptattak, annál jobban erősödött az érzésük, hogy ez a hegy nem csupán messziről olyan, mint egy ember építette erődítmény. A hegygerinc lankás nyerge, amin felfelé indultak, egyre keskenyedett és egyre meredekebb kaptatóvá vált. Kisvártatva elérték a szinte teljesen függőleges sziklafalat, amit az ösvény egy keskeny szurdokban tört át. Ott már nem volt kérdés többé. Ez tényleg egy vár. Egyértelműen az, mondta Ciprián. Hisz nincsenek is falak sehol, kételkedett Bogi. Igen, mert nem kövekből építették, hanem kifaragták a hegyből. Nézd csak, mutatott előre a keskeny kis átjáróba. Lépcsőket vágtak a sziklába. Nem volt kérdés az sem, hogy tovább mennek, a lovakat viszont odakötötték egy kisebb kőrizsfához. Aztán óvatosan átmerészkedtek a sziklaszoroson. Nem volt hosszú az átjáró, s a túlvégén egy lankás, hepehupás sziklatetőre nyílt. Döbbenetes volt, hogy egy-egy helyen, mintha igazi falszegleteket látnának, másod pincelejárónak tűnő mélyedést, és abban boltíves nyílásokat, sőt, még kútkávát is láttak. Csak hogy ezek mind a hegy eredeti sziklájából voltak, és nem egyes kövekből építve. Az egész terület valóban olyan volt, mint egy külső, vagy inkább alsó várudvar. Az egyik irányban egy szakadékperemre futott ki, másik oldalán viszont sárgás-szürke, barnás-fehér szikla fal zárta le, ami szinte teljesen függőlegesen magasodott tovább. Az oldala lustán és itt-ott tarajosan hullámzott, mintha támpillérek volnának, amik egy magas várfalat támasztanak. A kőbordák között pedig különböző méretű foltok sötétlettek. Volt keskeny magas, és volt alacsony, széles, boltíves ablakra hasonlító is. Ám ami igazán ámulatba ejtette a két felfedezőt, a lábaik előtt a porban néhány aszott fűcsomó között egy kis rókajuk formanyílásból szállt fel az a füstcsík, ami ide felcsalta őket. Kigyulladt volna a hegy? Csodálkoztak magukban mindketten. Bogi félénkebbel is vetette. Csak nem egy tűzhányó tetején állunk. Nem hinném, hogy annak ilyen finom illata lenne, vélekedett Ciprián, aki igaz, hogy még nem szagolt közelről Vulkánt, de azt mindenképpen sokkal büdösebbnek képzelte, mint ezt, amitől összefutott a nyál a szájában. Persze ez még rejtélyesebbé tette a dolgot, bogrács gulyás fő a hegy gyomrában. Ez csak azt jelenteti, hogy akármilyen kihalt ez a hely, valaki mégiscsak kell, hogy legyen itt. De hogyan jutott be oda? Tűnődött Bogi. Erre is kell, hogy legyen magyarázat, és Ciprián olyan nagyon soká nem is törte a fejét. Tudom már, mik azok a sötét foltok, mutatott a sziklafal felé. Ugyanazok, mint ezek, és mutató ujját a pincebejárat felé fordította. Barlangnyílások! El is indult ahhoz, ami pincelejárónak látszott. Bátran bement, aztán háromig se kellett számolni, és már fel is bukkant a másik oldalon, egy újabb nyíláson keresztül. Hát ez nem volt nagy, állapította meg, és intett, hogy nincs ott semmi. Akkor a kúthoz mentek. Áthajoltak a pereme fölött, és belepillantottak. Ez viszont elég mély, vette tudomásul Ciprián, és sajnálkozva tette hozzá. Sajnos túl meredek is, kötél meg nincs nálunk. Inkább menjünk fel arra, javasolta, s már indult is. Bogi egy pillanatig tétovázott, mintha valakinek a tekintetét érezné a tarkóján. Hátra kapta a fejét, de nem látott senkit a háta mögött. Így ment a lovag után. Egyenesen egy bástyaszerű képződményhez tartottak, amin úgy hozzávetőleg fejmagasságban sötét lett egy nyílás, s ahhoz létre vezetett fel. Valóban egy barlangféle átjáró volt az is, vagyis inkább egy lépcsős alagút, ami a felső várudvarra vitt át. Mert bár teljesen elhagyatottnak tűnt az egész hegytető, afelől már kétség sem lehetett, hogy egy várban járnak. Barlangvárban, ahogy Ciprián találóan megjegyezte. Kihalt barlangvárban, egészítette ki Bogi. Itt fent sincs egy teremtett lélek sem. Igaznak tűnt. Ciprián mégis hirtelen megragadta Bogi karját, s magával húzta őt. Legugolt. Ajkához emelt mutató ujja jelezte, hogy csak halkan. Valaki figyel minket, suttogta. Az előbb lent a kútnál én is ezt éreztem. Ciprián felcsípett egy kavicsot, s a sziklafalra dobta, hogy lepattanjon az udvar közepére. Elsőre nem történt semmi, így újra megpróbálta, de ezúttal az egyik barlangajtó felé. A kavics nagyot koppanva beperdült, a sötét nyílásban pedig nagy és kerek, sárga szempár villant. Aztán puha talpak tompa és gyors topogása, majd karmok karcos zörgése hallatszott távolodni. Valamilyen állat lehetett, vélekedett Bogi. Igen, és tud egy másik utat is lefelé, mondta Ciprián. Irány utána! Adta ki a parancsot, és már szaladt is. Görnyedve kellett belépni a sziklaudúba, és két kézzel támaszkodni a falakon. Meredeken vitt lefelé az a kürtő, és alig voltak benne lépcsőfokok. A morzsálódó sziklán meg is csúszott Ciprián talpa, s a legmeredekebb rész végén már nadrágfékkel haladt a lovag. Hasonlóan küzdött mögötte és felette Bogi is, de a járat szerencsére hamar vízszintesbe fordult, és talpra állhattak. Pár lépés után kiegyenesedett és kiszélesedett a folyosó. Látni lehetett a fényt a végén, nem utolsó sorban pedig egyre erősödött a bogrács gulyás illata. Csak hogy az utat egy hegyes és bojtos fülű lény állta el. Háta mögül jött a fény, az is csak halovány, így az állat sötétbe burkolózott, csak a körvonalait lehetett kivenni. Macskának látszott, de jó nagynak. Akkora volt, mint egy kisebb borjú. Négy erős lábán ugrásra készen állt, fenyegetően morgott, és rövidke, de vaskos farkával izgatottan csapkodott. Még sosem láttam ekkora macskát, súgta Bogi Ciprián válla fölött előre kondikálva. Talán nem is az, vélte Ciprián, s hogy jobban tudjon koncentrálni, igyekezett elterelni saját figyelmét a meglepettségéről. Csak az a biztos, hogy a bugrács alá nem ő rakott tüzet, mondta halkan, majd hangosan kiáltotta. Gyere elő, akárki fia vagy! Barátsággal jöttünk!
Kivont karddal?
Hallatszott a felelet némi horkantás kíséretében. Nem árt az, ha védekezni kell, mondta Ciprián, s hunyorogva kereste a férfit, akinek a hangját hallotta.
Fura magyarázat ez, mondta a férfi hang, s mint kiderült, azért horkantott, mert a fal tövébe terített bőrökről tápászkodott fel.
Kezébe fogott egy husángot, és azzal közelítve folytatta.
Berontani valaki otthonába, azzal, hogy védekezni akarnak ellene?
Ciprián ekkor megértette, hogy kissé kellemetlen helyzetbe hozta magukat. Lehet, hogy segíten egy illendő bemutatkozás, gondolta. Ciprián vagyok, jelenállás szerint kóborló lovag, ő pedig Boglárka, egy halászleánya. Kérem, bocsássa meg, hogy így betörtünk. Nem találtunk ajtót, ahol kopogtathattunk volna, mondta, s meghajolt, aztán a szokatlan házőrző felé mutatott. A kard pedig ő miatta van. Lénszki a neve, mondta a házigazda, az állat pedig a neve hallatán abba hagyta a morgást. Lazított a tartásán, és letette a hátsóját. Így ülve aztán végképp egy bájos cicának látszottak a körvonalai, pufi pofácskájával, pihés bojtocskákkal a fülei hegyén. Épp csak a mérete volt zavarba ejtő. Macskának túlzottan nagy, tigrisnek túlontúl kicsi, kutyának túlzottan macska. Hiúz, mondta az ember, s közben a tűzbe tartotta a husángot. Kicsit várt vele, aztán mikor lángra kapott, fáklyaként a feje fölé emelte, s Cipriánhoz lépett.
Boksa vagyok, mészégető, nyújtott kezet barátsággal.
Kedves gyerekek, ma este Nyulász Péter Ciprián című regényének 25. részét olvasta fel nektek Fűr Anikó. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja a halálról szóló elmélkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András.
Időnként hallom testvérektől, hogy nehezen indulnak el a gyóntatószék felé. Sőt, még azt is hallottam, hogy félbe menni. És egyrészt félünk, mert szégyeljük a bűneinket, és az, hogy szégyeljük, az természetes és helyes is. Szégyelni is kell. Másrészt pedig talán a félelem attól is lehet, mert a lélek érzi azt, hogy ez valóban elővételezi az ítéletet. Tehát egyfajta ítélet történik a gyóntatószékben, elővételezve a halálunk utáni ítéletet, a személyes ítéletet. És ha valaki hosszú ideje nem volt gyónni, annak még nehezebb elindulni ezen az úton. Tapasztalom ezt én is ismerőseimnél, rokonaimnál, rám bízottaknál, hogy milyen nehezen veszi rá magát egy-egy lélek arra, hogy megálljon a gyóntatószék előtt, és amikor rákerül a sor, akkor bemenjen. Beszéltem valakivel, aki hosszú ideje nem gyónt, és megkérdeztem tőle, hogy nem a gyónásban, gyónáson kívül, hogy mégis miért döntött úgy, hogy mégis elmegy gyónni. És azt mondta, hogy Annyiszor hallottam róla, hogy Péter atya erről beszél, hogy milyen fontos a gyónás. Tehát milyen fontos erről beszélni nekünk papoknak is, de híveknek is. Valamelyik szentől hallottam, hogy minden prédikációban valamilyen módon meg kell említeni, ki kell térni a bűnbánat szentségére, vagy meg kell említeni azt, hogy milyen fontos a gyónás. És én ezt próbálom is megtartani, valamilyen módon beleviszem a bűnbánat fontosságát. És hogyha újra és újra elmondjuk, és felhívjuk az emberek figyelmét erre a nagyon fontos szentségre, a bűnbánat szentségére, hogy a kiengesztelődés szentségére, akkor előbb-utóbb talán elindítjuk ezt a lelket az életszentség útján. Ne fáradjunk bele az evangélium hirdetésébe. Ahhoz, hogy feltámadjunk Krisztussal, előbb meg kell halni vele. El kell hagyni ezt a testet, hogy hazajussunk az Úrhoz. Ebben az elváltozásban, ami a halál, a lélek elválik a testtől, újból egyesül testével a halottak föltámadásának napján. Tehát ahhoz, hogy föl tudjunk támadni Krisztussal, előbb meg kell halni vele. El kell hagynunk a testet, hogy lélekben hazajussunk az Úrhoz. És ebben a halálban a lélek elválik a testtől. A test itt marad, elporlad, visszaadja a tartozását, a lélek pedig az Úr elé kerül. És újból egyesül a test és a lélek a végítélet napján, az utolsó ítéletkor, feltámadás napján, Krisztus második eljövetelekor újra egyesül a test a lélekkel. Hiszem a test feltámadását, hiszem az örök életet. Talán nem tudatosodik bennünk, amikor a rózsafűzért imádkozzuk, vagy akár csak egy-egy üdvözlégyet elimádkozunk, hogy a üdvözlégy Mária vége hogy hangzik. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen. Azt kérjük a szűzanyától, hogy most is imádkozzon értünk, folyamatosan járjon közben értünk, és hogy halálunk óráján imádkozzon értünk. Hogy mennyire fontos ez a pillanat, a halálunk órája, amikor a pokol összes erői összefognak, még is egy utolsó nagy kísérletet tesznek arra, hogy elbuktassanak minket, hogy mennyire nagy szükség van az imádságra ebben az órában. És erre kérjük a szűzanyát, hogy imádkozzon értünk majd akkor is, és könyörögjön értünk az Úrhoz, hogy kitartsunk a végsőkig. Érdemes ezt az imát is elmondani akár minden nap, hogy Urunk, adj nekünk, add meg nekünk a végső kitartás, álhatatosság és hűség kegyelmét az utolsó pillanatig, és ebben segítsen minket a szűzanya az összes szentekkel. És imádkozzunk, és kérjük Szent Borbálát is, hogy imádkozzon értünk, járjunk közben értünk a jó halál kegyelméért. És Szent Józseftől ugyanezt kérjük, ő is a jó halál védőszentje. Érdemes minden szenttel jóba lenni, de ilyen szempontból Szent Józseffel, Szent Borbálával különösen, mert ők a jó halál kegyelmének a kieszközlői. És bízhatunk abban, hogy ki is eszközlik a számunkra a jó halál kegyelmét. És mi a jó halál? Ami egy jó életnek a zárása, ami szentségekkel ellátva jön el, jóntunk, áldoztunk, betegek szentségét magunkhoz vettük, és a halálunk után pedig, az ítélet után rögtön megyünk a mennyországba. Ez a jó halál. És amikor a jó halál kifejezést halljuk, akkor esetleg gondolhatunk arra is, és bizonyos formában így is igaz, jó halál az, amikor halálunk előtt nem szenvedünk, vagy nem sokat szenvedünk, és szépen átmegyünk a halálból az életbe, az örök életbe, vagy az életből a halálba, és aztán az örök életbe, akár csak este elalszunk, és reggel már odaát ébredünk. Ez is Isten kegyelme, amikor valaki ilyen szépen hal meg, de az is Isten kegyelme, amikor előtte szenved, és az Úr erejéből ezt a szenvedést méltósággal viseli. De a jó halál szűkebb értelemben azt jelenti, hogy én a mennyországba megyek egyből, és nem a tisztító tűz vár rám, és nem kell még ott megtisztulni bár tűz által, vagy az ideig tartó vezetést ott folytatni, vagy a gyógyulást ott folytatni, amit elkezdtünk itt életünkben, hanem gyógyultan, ideig tartó büntetésektől mentesen, halálunk után megyünk az örök életbe, az örök boldogságba, mennyországba. Az emberi lét a halál színe előtt válik a legnagyobb talánnyá, mondja a Gaudium et Spes lelkipásztori konstitúció 11. pontjában. Az emberi lét a halál színe előtt válik a legnagyobb talánnyá. A testi halál bizonyos értelemben természetes, ám a hit szemében valójában a bűn zsoldja. Azok számára viszont, akik Krisztus kegyelmében halnak meg, a halál részesedés az Úr halálában, hogy föltámadásában is részesülhessenek. A halál a földi élet vége. Életünk csak bizonyos ideig tart, ez alatt változunk és öregszünk. Halálunk, mint minden más földi élőlény esetében, az élet természetes vége. A halálnak e ténye sürgető tényező életünkben. Halandóságunk tudata arra emlékeztet, hogy életünk megvalósítására csak korlátozott idő áll rendelkezésünkre. Többször megtapasztaltam, amikor haldoklóhoz hívtak, hogy rájött arra, hogy a lényeg kimaradt az életéből, és szinte pánikba esett, mert tudta, hogy az idő lejárt, hogy nincs több idő. Gondoljunk bele ebbe a nehéz helyzetbe, amikor a halál valóban megvilágítja az életünket, amikor visszagondolunk az életünkre, és Isten kegyelméből megvilágosodva rájövünk, hogy a legfontosabb dolgok szinte teljesen kimaradtak, és hogy már nincs időm bepótolni, hogy azok a vasárnapi misék, amikre elmehettem volna, azok már nem jönnek vissza. Nem lesz több vasárnapom esetleg. De ha lenne is, már nem jutnék el, nem tudnék elmenni misére. Hogy az a sok jó cselekedet, amit megtehettem volna, azok kimaradtak. Hogy talán nem gyóntam 60 éve. Persze, amíg él az ember, és amíg lehetősége van, addig ezeket be tudja pótolni, és az Isten mindent megad nekünk, ami szükséges az üdvösségünkhöz ilyenkor is. De mégiscsak nehéz lehet azt feldolgozni ilyenkor, hogy már nincs több időm, hogy elfogyott az idő. Nekünk még, akik itt élünk, és még nem vagyunk ott a halál kapujában, még van időnk, ad időt az Úr, de ez az idő véges. És ezt tudatosítanunk kell magunkban, mert sokszor úgy érezzük, hogy örökké élünk itt a Földön, és úgy is viselkedünk sokszor. De életünk megvalósítására csak korlátozott idő áll rendelkezésünkre. Gondolj teremtődre ifjúságod napjaiban, mielőtt a por visszatér a Földbe, ahonnan jött, és az éltető lehelet Istenhez, aki adta. Gondoljunk teremtőnkre már ifjúságunk napjaiban is. Gondoljunk arra, hogy egy bizonyos idő adatott nekünk, és ez alatt a Jóisten a tökéletességre szeretne eljuttatni minket, hogy a halálunk után megigazulva mehessünk a mennyországba. Erre a lehetőséget minden embernek megadja az Isten. Kérdés, hogy mi ezzel a lehetőséggel hogy élünk, mennyire teljesedik ki az életünk, mennyire telik az életünk, és nem múlik az idő, mennyire működünk együtt a kegyelemmel, mennyire tesszük az Atya akaratát életünkben, mennyire fogadjuk be a Szentlélek vezetését, mennyire váltunk Krisztusivá, mennyire Isten ültünk át, ez alatt a nagyon-nagyon rövid idő alatt, amit az Istentől kapunk, mert még akkor is rövid az idő, és szinte csak egy sóhajtásnyi, hogyha 100 évet élünk is. Most temettem nemrégen egy 100 év fölötti bácsit, és a temetésen mondtam, hogy milyen nagy ajándék az Istennek ez a hosszú élet. De ugyanakkor a rövid élet is Isten ajándéka. És vajon melyik a jobb? Egy hosszú élet valóban szép is tud lenni, de hosszú élet alatt sokkal több bűnt tudunk elkövetni, mint egy rövidebb élet alatt. Lizőki kis Szent Teréz már 24 évesen meghalt ugyanúgy, mint ahogy Árpádházi Szent Erzsébet is, és ez a rövid élet is Isten ajándéka volt, és náluk ebben a rövid életben teljesedett ki az életük, ebben a rövid időben. Mert életük megfeszítésével törekedtek arra, hogy együttműködjenek a lehető legtökéletesebben a kegyelemmel. És az emberiség történetében szűzanya volt az, aki a legtökéletesebben működött együtt életében a kegyelemmel.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta a halálról szóló elmélkedését. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
kedves hallgatóink! Itt a Szent